Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
November 15-én megnyitja kapuit az idei szezonra a Városligeti műjégpálya. Aznap rövidített nyitvatartással mindössze délután 17 órától 21 óráig tart majd nyitva az intézmény. A többi napon viszont már rendes nyitvatartással. Gőzerővel várja a korcsolyázni vágyókat, délelőtt 10 és 14 óra között, majd egy két órás szünetet követően délután 16 órától este 20 vagy 21 óráig.
Esemény.
November 17-én 151 éves lesz Budapest, amit idén is közösen ünnepelhetünk a Városháza Parkban. Idén is változatos programokkal készülnek, visszatér a mindig népszerű bulivillamos, megnyílik a korcsolya pálya Városháza Parkban, a Merlin Színházban pedig a zené és a táncé lesz a főszerep. November 15-én már érdemes korcsolyával érkezni a Városháza Parkba, ugyanis a Városháza téli élménypark és karácsonyi vásár a születésnap alkalmából nyitja meg a kapuit. November 16-án a Merlin Színház kerengőjében a Zsuga Pest csapata várja a kártyajátékosokat, a földszinten pedig a kvíz szerelmesei villogtathatják meg tudásukat. Érdemes felkészülni Budapestből, ugyanis a Quiz Night-on is, természetesen a születésnapos lesz a főszerepben, a buli villamos is 16-án startol, 17 órától pedig a Lava Lava zenél majd. A szerelvényre Kelenföld vasútállomás és a Deák Ferenc tér megállókban lehet felilletve leszállni karszalaggal, amelyet az Én Budapestem applikációval vagy Budapest városkártyával lehet ingyenesen igénybe venni. November 17-én a Merlin Színházban két koncerten is ünnepelhetjük Budapestet. 18 órától Szűcs Krisztián akusztik duó, 20 órától pedig a Szilárd Piano projekt játszik a bulizni vágyóknak.
Tánc.
Gála estel és támogatói klub indításával ünnepli 15 éves fennállását a Duda Éva társulat. A táncegyüttes november 30-án rendez gála estet a budapesti Eiffel Műhelyházban. Az évforduló kapcsán a társulat elindítja a Duda Éva társulat támogatói klubot, amely a közösség erejére építve járul hozzá a hosszú távú működéshez. A társulat születésnapi gálaestjén az est vendégei a társulat változatos repertoáriából láthatnak kiemelt részleteket, miközben betekintést nyerhetnek az elmúlt 15 év legfontosabb pillanataiba. Az est házigazdája Kovács Patricia és Szabó Kimmel Tamás. A programot többek között olyan vendégművészek teszik színesebbé, mint Kóli, Ember Márk, Marzs, Péter Fibori, Subic Gábor vagy Rost Andrea. A Duda Éva társulat fennállása óta 30 premiért és csaknem 500 előadást tartott, több mint 100 ezer néző előtt. Előadásaikban a modern tánc mellett számos más formanyelv is megjelenik, a balett, a néptánc, a street dance vagy az új cirkuszi zsánerek. Az évek során olyan neves alkotókkal és előadókkal dolgoztak együtt, mint Szértes Edina, Mókus, Farkas Izsák, Grillus Ábris, Kunert Péter, Gubik Petra, Grillus Dorka, Dinnyés Dániel vagy Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar. A társulatot több rangos elismeréssel is díjazták, köztük a Lábán Rudolf díjjal és az Artis Business díjjal. A közleményben Duda Éva koreográfust, a társulat művészeti vezetőjét idézik, aki elmondta, a körülmények drasztikusan megváltoztak az utóbbi években, de mindig inspirálja, hogyan lehet a krízisekből még erősebben kijönni, és a negatív helyzeteket pozitívvá formálni. Most talán fontosabb, mint valaha, hogy azokkal együtt folytassuk az utat, akik osztoznak az értékeinkben és támogatják a munkánkat. Ezért indítjuk el az Adj teret a táncnak kampányt, és hozzuk létre a támogatói klubot, hogy tovább erősítsék a közönségünket, és biztosítsuk a társulat jövőjét. Mint írják, az Adj teret a táncnak jubileumi kampány célja, hogy hosszú távú anyagi biztonságot teremtsen a társulat számára, hogy legalább további 15 évig gazdagítsa és népszerűsítse országon belül és kívül a modern táncművészetet. A támogatói klub lehetőséget kínál arra, hogy a közönség még szorosabb kapcsolatba kerüljön a társulattal. A négy különböző támogatói szinthez más-más előnyök társulnak, mint például részvétel különleges eseményeken, kulisszák mögötti és próbalátogatások, valamint más kedvezmények.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Túrabakancsot fel! Kedvenc őszi kék túra útvonalaink. Egyes szakaszok annyira közkedveltek, hogy a National Geographic 2020-ban a világ 25 leginkább ajánlott utazási célpontja közé is sorolta. Írott kőtől Sárvárig. Távolság 72,5 km, menetidő 18 óra 50 perc. A legendás kék túra első szakasza változatossága miatt is megunhatatlan. Alpesi panorámát nyújtó kilátók, völgyekben meghúzódó forrásvizek, apró falvak, eldugott kastélyok, arborétumok és régi templomok is várnak itt a felfedezni vágyókra. A vörös és sárga falombok tövében kóstolhatjuk meg a honfoglaló vezérekről elnevezett hét forrásvizét, vagy miközben az őszi erdő színeiben gyönyörködünk egy kis erdészeti múzeumot, az úgynevezett Steyer házakat is szemügyre vehetjük. Tapolcától Badacsony Tördemicig. Távolság 17,2 km, menetidő 5 óra. A Balaton tájait nem csak nyári felüdülésként érdemes úti célként választani, a Balaton felvidék ugyanis ősszel mutatja egyik legszebb arcát. A kék túra 5. Tapolca és Badacsony-Tördemic települések közötti szakasza egyébként az ország egyik legizgalmasabb geológiájú vidéke. Hatalmas tanúhegyek, bazaltorgonák és vulkáni talajon életre kelt borkultúra vár itt ránk. Ezen a rövid, de mégis izgalmas útvonalon, szőlőkerteken és buja erdős utakon haladva fedezhetjük fel a Szentgyörgy-hegy bazalt oszlopait. Majd útvonalunk során megcsodálhatjuk a Balaton egykori szigetét képező, vulkanikus hegy kúpján elterülő szigligeti várat. De túránk végén a Badacsonyban egy jó bor társaságában a balatoni panorámát is élvezhetjük. Becskétől Mátra verebéig. Távolság 73,9 km, menetidő 22 óra 20 perc. A kék túra Becskétől egészen Mátra verebéig húzódó hosszú szakasza a Cserhát vidékének leglátványosabb részén vezeti végig a túrázókat. Az útvonal egyik különlegessége, hogy a lankásan hullámzó erdős hegyhátak multidéző, kicsiny, csendes falvak látványával társul. A túraútvonal első megállójánál, a Szandavár szerény romjánál a Cserhát jellegzetes erdős és legelős lankáit, valamint a köztük megbújó apró falvakat fentről is megcsodálhatjuk. Mielőtt meghódítanánk a Szandahegyet, egy kis kitérővel Becske északi határában egy kis buddhista szentét, egy stúpát is felfedezhetünk. Útunk során az ország egyik legszebb világörökségi helyszínét, Hollókőt is felfedezhetjük. A túra alatt további különlegességek is várnak ránk, ilyen például Hollókő és Felsőtolt között a Szárhegy délkeleti oldalában nemrégiben épült új kézkilátó, vagy a Mátraverebély Szentkúti remete barlangok, amelyeket valószínűleg már létező természetes barlangok megnagyobbításával hoztak létre a világtól elvonulni vágyó remeték.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Bara Zsujeta első regényét román nyelven közölte, amellyel elnyerte az első kötetesek mongolú díját. A könyv Magyarországon Elizabeth B. Doicunin néven, Kyoto, ahol a szerelem örök címen jelent meg, ezt követte a szerző második prózája, a Sorsok érzelmek útvesztője. Az író egyébként a kolozsvári zeneművészeti főiskolán végzett zenepedagógia és operaénekes szakot, majd a Bábesbolyai Tudományegyetem színház és filmszakán kreatív írás tanfolyamon vett részt. Volt szolfézs, zeneelmélet és brácsa tanár is, jelenleg a kolozsvári Magyar Opera énekkarának tagja. Korábbi haiku kötete a múlt évben jelent meg, Sejem eső címmel, és most itt a Sziromlegyező, Haibunok, haikuk kötet. Bara Zsujetát arról kérdezem először, mit jelent számára a japán kultúra, a japánok világlátása.
A szépség. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szépségre. És ugye, hogy a lebegő világ, tehát, hogy ez az élet egy álom, átutazóban vagyunk, bármikor megszakadhat. Mi európaiak nagyon szeretünk kötődni tárgyakhoz, aminek szinte semmi jelentősége nincs. Imádják a természetet, ugyanúgy, ahogy a természetben megvan ez a körforgás, a ciklus, ugyanez jellemző az emberi életre is, hogy az ember is olyan, mint a természet, és állandóan alakul, átalakul, újjászületik. És talán ez volt az, ami nagyon magával ragadott, mert ugyanezek a gondolatok mennek mennek végbe bennem, és én hiszek abban, hogy mindig van újjászületés.
És a természethez fűződő kapcsolatod, az mindig ilyen volt, vagy?
Mindig. Gyerekkoromban ugye hatalmas kertünk volt, és én mindig ott a fák alatt olvastam, és csodáltam a virágokat, kertészkedtem, tehát azt is mondhatom, hogy most szorosabb kapcsolatom van a természettel, mint az emberekkel most egy idő óta.
A regényed kapcsán, amikor interjúztunk, akkor beszéltünk arról, hogy mennyire gyönyörű képek vannak, gyönyörű természeti képek, hogy az olvasó tulajdonképpen ráébred, hogy milyen hosszan lehet írni és olvasni érzelmekről és természet kapcsolódásáról, illetve arról a tükörről, amit ugye a kettő közé teszel. Egy regény az hosszú. Haikuban megmutatni tulajdonképpen ugyanezt, az meg a legtömörebb változat. Hogy jutottál a regénytől a haikuig el?
Nagyon érdekes volt ez az átutazás a regénytől a haikuig, mert ugyanúgy, mint a zenében, ugye a miniatűr, tehát hogy valamit kicsiben megkomponálsz, sokkal nehezebb. Tehát tömören megfogalmazni valamit, ami az emberek szívébe jut, sokkal nehezebb, mint amikor tágas, tehát hömpölyök, és nagyon sok mondaton keresztül felépítesz valamit. És úgy éreztem, hogy talán a közeljövőben segíteni fog még jobban a regényírásban, és akartam, hogy lássam, milyen az, amikor tömörítek. És az volt az érdekes, hogy amikor elkezdtem ezen dolgozni, olyan dolgok jöttek föl belőlem, amelyekre muszáj volt felfigyelnem. Mert hogy tényleg én úgy látom, hogy az élet az apró dolgokból tevődik össze, és hogy nagyon-nagyon fontos hangsúlyt fektetni a bennünk élő képi világra, mert az nagyon sok ajtót tud nyitni szellemi világ felé, magunk felé, a világgal való kapcsolatunkhoz. Nagyon fontos az, hogy ilyen dolgokat megfogalmazzunk. És ugye, ahogy vannak ezek a képi világok a japán haikukban, hogy egy kép világon keresztül, hogy az ember mennyit szenved, miken megy keresztül, mik érintik meg igazán a lelkét, azt hiszem, hogy ezért fordultam a haiku felé.
Most akkor nézzük az új kötetedet, a Szírom legyezőt, és az, hogy milyen sorsok azok, amelyek itt megjelennek a szövegekben, mert csak elrejtesz. Szóval olyan, mintha itt csak áttűnne a természeti képeken egy-egy sors.
Azért szeretem ezt a misztériumot, mert ez jellegzetessége a japán világnak egyrészt, másrészt pedig szerintem minden, így ahogy figyelem az emberek életét, sorsokat, vagy amikor emberek önmagukról mesélnek, hogy mindig a lényeg rejtve marad. Tehát, hogy mondanak magukról, meg sorsok áramlanak körülöttünk, de ami a legszebb az emberben, azt annyira félti, hogy magába rejti. Lehet azért is, mert nagyon sérülékeny mindenki. A világ egyre... Nem akarok rossz szót használni, de durva, tehát kezd eldurvulni, és talán, ha megmutatjuk azt a kincset, ami bennünk, vagy bennünket tesz azzá, akik vagyunk, talán, ha rátaposnak, összetörik éppen azt a darabot, akik vagyunk. És talán ezért van az, hogy szeretem elrejteni, de ugyanakkor jön belém egy áramlat, hogy egy természeti jelenségen keresztül megmutatom, hogy milyen gyönyörűséget rejtenek el az emberek, és hogy ez mennyire nem jó. Mert talán a világ csak úgy lehet gazdag, ha azt mutatjuk meg, ami bennünk szép, ami a mi identitásunk, és ami más, mint a többi, mert ugye mindenki más, mindenki egy egyén.
Milyen találkozásokról írsz szívesen? Mi az, ami kikívánkozik belőled? Férfinő kapcsolatok, milyenek ezek?
Sokszor, így mostanában, ha nézem a kapcsolatokat, talán ez is inspirál, hogy vannak ezek a kimondatlan szavak, és már olyan hegy épül belőlük, hogy lehet, hogy emiatt szétválik az út a két ember között, és ez engem nagyon fájdalmasan érint, amikor olyan könnyű beszélni, és olyan jó lenne megnyílni, és olyan jó lenne együtt kommunikálni. És talán az is, hogy van valahol egy varázsa is, hogy van valami olyan erős két ember között, hogy nem valósul meg, mert nem valósulhat meg, mert van valami, ami még magasabb, mint ők. Mint két ilyen kis figura, és a sors játszadozik velük.
Az, hogy az emlékeknek, meg a múltnak milyen jelentősége van a te írásaidban, akár a hosszabb szövegekben, akár a haikuidban, ez a műfaj sajátja, vagy számodra ilyen fontos?
Számomra nagyon fontosak az emlékek. Ugye most erre tanít minden guru, hogy a most pillanatát, meg a japánok is ezt mondták, ezzel nem igazán értek egyet, mert mint abban egyetértek, hogy igen, a most van, és ezt éljük, de a múlt nélkül nincs ember. Tehát a múlt az alap, amire tudunk építeni. A gyökér. Tehát kell legyen egy múltja mindennek, és nem lehet az, hogy mindent felejtsünk el, és csak a mostnak éljünk, hanem voltak tanítások, voltak gyönyörű emberek az életünkben, akik egy olyan talapzatra helyezték az életünket, amin muszáj tovább menni. Tehát nem szabad úgy élni, hogy a múlt nem fontos. És a jövő is nagyon fontos, mert ha a pillanatot jól éljük meg, akkor biztos, hogy egy kikerekedett gyönyörű jövőnk lesz. Hiszen a pillanatból építjük föl.
Azt írod, hiába mártom tollamat az égbe, és hiába írok foszladozó kékre, mert nem ismerem szonettem betűit, csak követek egy kezet, ami néha int. Az inspiráció Isten hangján szól, és az írásom időket megmarkol. És akkor ezen gondolkodtam, hogy ez a tudatosság, ez az írás tudatosság, ez hogyan van nálad?
Hát nem is tudom, ha annyira tudatos. Nem tudom, nálam nincs középpont sem az érzelmeknél, sem a gondolatoknál. És van, amikor csak így elvisz valami. Van, amikor a gondolatokba vagyok szerelmes, van, amikor az érzelmekbe vagyok szerelmes, és csak úgy sodródom együtt valamivel, ami tényleg én azt érzem, amikor írok, hogy nem tudom, aki hisz Istenben, vagy nem, vagy a sors, vagy hogy valaki súg. Teljesen más gondolatok jutnak eszembe, amikor írok, és teljesen más vagyok, amikor beszélgetek emberekkel. Tehát olyan, mintha valaki súgna, mert néha visszaolvasom az írásaimat, mondjuk másnap, hogy lássam, milyen volt, és nem ismerek rá. Tehát vannak olyan mondatok, mintha nem írtam volna. Ezért biztos vagyok abban, hogy mindenki, aki alkotó, mintha más dimenzióba emelne valaki, egy láthatatlan kéz.
És akkor következzen néhány szép haiku a kötetből.
Bambusz fűágon megrebben az életvágy apró gyönyöre. Hosszú út végén éjbe süppet utcákon elmerül a hold. Esernyőn napfény sziromhavazást gyöngét harmatra issza. Jeges hótükrön csontá fagy a hóvirág, kiért sietett. Sokat tanultam, miután a jeleket félreértettem.
Barazsú Jetta Sziromlegyező című kötetéről és a korábbi könyveiről beszélgettünk ebben az adásban. A haiku kötetek ez a legújabb, illetve a korábbi Selyemeső a Fekete Sas kiadó gondozásában jelentek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.